szerintem akkor el is kezdjük. Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm Önöket a Klímavédelmi Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság alakuló ülésén. A Fővárosi Közgyűlés az alakuló ülésén hozta létre ezt a bizottságot. Köszöntöm tagjainkat, akik a közgyűlés képviselő tagjai, a közgyűlés nem képviselő tagjait is ennek a bizottságnak, illetve széles körben jelenlévő vendégeinket, akik eljöttek a bizottsági ülésre. Hát, pontosan kezdünk, vezérigazgatóhoz. Így van, vezérigazgató úr, vezérigazgatóasszonynak elvileg foglaltunk helyet szemben. A munkatársaik is ott helyet tudnak foglalni. Szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy a bizottsági ülésről szó szerinti hanganyag leírat készült, tehát szó szerinti jegyzőkönyvet készítünk, amely a mikrofonokban elhangzott hozzászólások alapján készül. Éppen ezért arra kérem azokat a képviselőket, akiket külön is köszöntök a közgyűlés képviselői közül, akik eljöttek nem bizottsági tagként is erre az ülésre, illetve minden vendégünket, hogy ha hozzá kívánnak szólni, akkor ezt jelezzék, és valamelyik vendégmikrofonnál, az asztaloknál elhelyezett mikrofonok segítségével tegyék meg. Röviden ennyit. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, a 11 tagból 8-an vagyunk jelen. Gulyás Gergely Kristóf és Papp Tibor a Fidesz, illetve Tűtő Kata a Magyar Szocialista Párt képviselője jelezték, hogy nem tudnak részt venni a bizottság alakuló ülésén. Elsőként a napirenddel kapcsolatos javaslatról kell döntenünk, ugye ez egy alakuló ülés. Az első közgyűléssel összefüggő ülésünket, ezt most előre mondom mindenkinek, október 28-án hétfőn 10 órai kezdettel fogjuk tartani, vagy 11 órai kezdettel fogjuk tartani, tehát ugyanebben az időpontban fogjuk tartani két hét múlva, amikor az október 30-i következő közgyűlés napirendjeit tekintjük át. A mai bizottsági ülés napirendjén csak egy javaslat szerepel, ez az egy napirendi javaslat, az általam benyújtott a hévekkel összefüggő napirend, ami miatt ezt a bizottsági ülést mára összehívtuk. A napirendhez javaslat nem érkezett, más képviselő vagy más tagja a bizottságnak napirendi javaslatot nem nyújtott be. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a napirendhez van-e hozzászólásuk. Nem látok ilyet, akkor a napirendi vitát lezárom, és azt kérem először, hogy döntsünk a napirend elfogadásáról. Gépen keresztül szavazunk, ezt mondom az új bizottsági tagoknak, úgyhogy kérem, szavazzanak. A bizottság egyhangulag elfogadta a napirendjét. Az egyes napirendi ponttal kezdünk tehát, ami az egyetlen napirendünk már, ami a hívek menetrendi módosításával kapcsolatos előterjesztés. Ezt az előterjesztést én nyújtottam be, és szeretném röviden összefoglalni ennek az okát. Ugye megjelent a nyilvánosságban az, hogy a H6-os ráckevei, H7-es csepeli és H8-as gödöllői hév vonalán egy szolgáltatás csökkentést, a csepeli hév esetében szó szerint járatritkítást, míg a másik két hévvonal esetében egy vonatrövidítés útján történő kínálatszűkítést szeretne megvalósítani a MÁV-hév ZRT, amely közszolgáltatóként végzi ezt a tevékenységét. Ugyan az építési és közlekedési miniszter megbízásából, de nem csak történeti okokból és a földrajzi elhelyezkedése miatt függ ez össze a fővárossal, hanem annak köszönhetően is, hogy amióta a BKV ZRT-től a MÁV átvette a hívek működtetését, kisebb megszakítással, de egy sokoldalú megállapodás rendszer szabályozza a főváros és az állam együttműködését ebben a kérdésben. Tehát van ahhoz közünk, hogy a hívek milyen menetrend szerint és milyen kínálattal működnek. Miután ezek a nyilvánosságra kerültek, ezek az információk, én megkerestem Walter Katalin vezérigazgatóasszonyt a BKK-nál, és kértem, hogy a MÁV-hévtől kapott rendelkezésre álló információkat ossza meg. Ezt vezérigazgatóasszony rendkívüli gyorsasággal meg is tette. A tőle kapott információk az előterjesztés mellékletében anonimizálva elérhetővé lettek téve mindenki számára, aki ezt letöltötte a Budapest portálon. Ebből látható az, hogy igaz az az állítás, hogy a MÁV-hév ZRT valóban szolgáltatás csökkentést kezdeményezett a BKK-nál október elején, és az is kiolvasható ebből, hogy a BKK rendkívüli gyorsasággal válaszolt is a MÁV-hév megkeresésére, leírva azt, hogy a Budapest mobilitási tervel, Budapest klímavédelmi és közlekedési célkitűzéseivel nem tartja összeegyeztethetőnek ezt a fajta kínálatszűkítést. Ezt követően elindult a nyilvánosságban ugye egy vita, ennek most minden részletét biztos nem fogom itt egy nyilvános bizottsági ülésen idézni, de a lényegét tekintve ugye két téma körül összpontosul ez a vita, és szerintem mind a kettő fontos, és az előterjesztésen mind a kettőre kitér. Az egyik az, hogy most akkor lesz-e járatritkítás, lesz-e szolgáltatás csökkentés a hévvonalakon a decemberi menetrendváltástól, tehát december második vasárnapjától, vagy sem. Ez ügyben egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat látunk, hallunk az állami szereplőktől. Én nem látom itt most az építési és közlekedési miniszter, vagy a MÁV csoport delegáltjait, meghívtuk mind a MÁV vezérigazgatóját, mind az építési és közlekedési minisztert erre a mai tanácskozásra, de ha jól látom, akkor Lázár miniszter úr posztjának intelmei alapján nem vesznek részt, de ha igen, akkor kérem jelezzék, hogyha itt vannak és képviselik a MÁV-ot. Ha ez nincs így, akkor csak arra tudom felhívni a figyelmet, hogy a nyilvánosságban elhangzó nyilatkozatok egymásnak ellentmondóak, éppen ezért én fenntartom azt a javaslatomat, hogy ebben foglaljon világosan állást ez a szakbizottság, illetve hogy kezdeményezzük az eredeti előterjesztés szerint azt, hogy a közgyűlés is határozzon ebben a kérdésben. Ugye ma jelent meg egy interjú a MÁV vezérigazgatójával az Indexen, ahol Hegyi Zsolt elmondja azt, hogy nincs még döntés arról, hogy pontosan milyen kínálatszűkítés legyen. Arra törekszenek, hogy ez a legkevésbé, vagy a kevésbé forgalmas időszakokban történjen, ami ugye, ha járműhiány van, az a kevéssé egyeztethető össze logikusan, hiszen a csúcsidőben kell a teljes járműkiadást biztosítani, de egyáltalán nem zárja azt ki, hogy ilyenre sor kerüljön. Ehhez képest pénteken a közlekedési államtitkár teljesen kizárt mindenfajta menetrendi módosítást, tehát egymásnak ellentmondó nyilatkozatok vannak, én azért nem vagyok nyugodt a felől, hogy ez a terv teljesen lekerült a napirendről, bár tény az, hogy a nyilvánosságban a közfigyelemnek köszönhetően egyfajta kihátrálás elindult ebben az ügyben, ezt nehéz lenne tagadni. A másik kérdés pedig az, hogy mi lesz a hévek fejlesztésével, ez nyilván nem egy olyan kérdés, ami most került napirendre. A fővárosi önkormányzat is réges-régóta foglalkozik azzal, hogy a héveket fejleszteni kéne. Még emlékszem, hogy több mint 10 évvel ezelőtt is a BKK kezdett ilyen tanulmányokat, aztán az állami átvétel után a kormány is döntötte erről, elkészültek hévfejlesztési tervek, el is indult hévjárműbeszerzés, amit aztán a kormány saját maga visszavont. És az elmúlt két évben viszont gyakorlatilag mind az infrastruktúra fejlesztés, mind a járműpark fejlesztése leállt. Éppen ezért ebben az előterjesztésben összességében 4 határozati javaslatot tettem, ezt mindenki megismerhette a kiküldött előterjesztésből, de nagyon röviden még összefoglalom. Egyrészt azt javaslom, hogy a bizottság foglaljon állást akként, hogy nem értünk egyet a tervezett szolgáltatás csökkentéssel, illetve általánosságban bármilyen szolgáltatás csökkentéssel a hévek esetében, és a bizottság nyújtson be egy előterjesztést a közgyűlésnek, hogy a közgyűlés gyakorolja hivatalosan azt a jogkört, ami a szerződésben rendelkezésre áll. Van itt egy vita arról, hogy ez a szerződéses jogkör pontosan mire jó, vagy mire nem jó, de éppen ezért a kettes határozati javaslat arról szól, hogy a főpolgármester dolgozza ki a pontos jogi igényérvényesítési, illetve jogérvényesítési eszköztárat, ami a főváros rendelkezésére áll ebben az ügyben. A 3. határozati javaslati pont az arról szól, hogy a közgyűlésnél kezdeményezzük azt, hogy foglaljon a fővárosi közgyűlést állást a tekintetben, hogy a budapesti agglomerációs vasúti stratégia, ami egy máig hatályos kormányzati dokumentum, amit a főváros is támogatott, szerinti tartalommal a H5-ös, H6-os, H7-es, H8-as, H9-es hévek, tehát az összes hév fejlesztése ütemezetten kezdődjön meg, és különös tekintettel a járműcsere végre induljon meg ezeken a hévvonalakon. Negyedrészt pedig azt javaslom, ugye több ilyen civil kezdeményezés is érkezett, hogy a főváros elővigyázatosságból a BKK és a BKV bevonásával vizsgálja meg annak a mind technikai, műszaki, mind jogi lehetőségeit, hogy adott esetben az idén érkező kapvillamosok által létrehozott villamos járműgazdálkodási mozgásteret kihasználva, miként lehet a H7-es héven adott esetben, hogyha az állam erre nyitott, a BKV részéről besegíteni és villamos üzemben átmenetileg, hangsúlyozottan átmenetileg, ameddig új hévjárművek nem érkeznek, az állami közszolgáltatós elvégzésében besegíteni. Azt gondolom, hogy akkor járunk el felelősen, hogyha legalább birtokunkban vannak azok az információk, ami alapján ilyen felajánlást a jövőben, hogyha tovább romlik a kocsigazdálkodási helyzet tenni lehet. Ugyanis több szakértő felhívta arra a figyelmet, láttam, hogy a Magyar Közlekedési Klub is végzett ilyen számításokat ma, hogy az elmaradt fővizsgáknak köszönhetően várhatóan a hévjármű kiadási helyzet az inkább még további romló tendenciát fog mutatni a következő években, és nem javulót. Tehát a fővárosnak készen kell arra állnia, hogy a hévek szolgáltatás csökkenését nem is csak feltétlenül azt, amiről már tudunk ebből a levélből, de akár továbbiakat is vagy meg tudjunk akadályozni, vagy ha ez nem megy, akkor valamilyen módon biztosítani tudjuk a közszolgáltatást, akár a BKV képességét, járműparkját szolgálatba állítva. Én ennyit szerettem volna elmondani bevezetőként, mint itt a nagy érdeklődésből is látszik, azt gondolom, hogy ebben az új közgyűlési helyzetben, ahol nem a elmúlt 30 évben szokásos szituáció van, hogy van egy világos közgyűlési többség, hanem egy több képviselőcsoport együttműködése révén, akik nem együtt indultak a választáson, hozható csak létre többség a közgyűlésben. Ez azt fogja okozni, hogy a bizottsági munka általánosságban is felértékelődik. Azt gondolom, hogy úgy a mi bizottságunk, de úgy a többi bizottság, akár az emberi erőforrás, vagy a tulajdonosi, vagy a pénzügyi és közbeszerzési is érdemi szerepet fog abban játszani, hogy azt megnézzük, hogy lehet-e vagy konszenzust, vagy ha azt nem is, akkor legalább többséget teremteni majd a közgyűlésen. Tehát én arra számítok, és ennek szellemében kérem, hogy mindenki álljon majd a bizottsági munkához, hogy érdemi szerepünk és felelősségünk lesz abba, hogy minél kevesebb vita és minél kevesebb olyan szavazás legyen a közgyűlésen, ahol még a zene szó elhangzás, akkor se tudjuk, hogy pontosan mi lehet majd a végeredmény, és ki hogy fog szavazni, hanem próbáljuk meg kibeszélni, megvitatni majd a közgyűlési előterjesztéseket szakbizottsági szinten, amennyire csak lehet. Úgyhogy ennek szellemében hoztuk ide ezt a kérdést, és nyilván a közgyűlésnek ettől még majd állást kell ebben a kérdésben foglalni, de azt remélem, hogy ma egy minél szélesebb egységet tudunk teremteni a tekintetben, hogy a hévek ritkítását és egyáltalán a hévek kínálatszűkítését elutasítjuk. Ennyi lett volna az előterjesztői kiegészítésem szóban. Kérdezem a hivatal, illetve főpolgármester úr képviseletében főigazgató urat, főjegyző urat, hogy van-e bármilyen kiegészítésetek. Ambrus Parancsa és főigazgató úr.
Köszönöm szépen, és jó munkát kívánok a bizottságnak. Csak nagyon technikai, hogy nyilván az közigazgatás írásbeli műfaj, ezért egy vezérigazgató helyettesi levelet ne tekintsünk olyannak, mint amiben kérik a bármit is a dologba. Ettől még a közgyűlés nyilván döntsön arra, és ezt támogatjuk, hogy ne csökkenjen a menetrend és a teljesítmény, de egyelőre azt látom, hogy sem az ÉKM, sem a MÁV nem alakította ki az álláspontját. Én csak arra mondom ezt, hogy nem biztos, hogy az októberi rendesülésre tudni fogjuk egyébként, hogy mit akar ebben a tekintetben a kormányzat, úgyhogy akkor tudunk kiadni egyet nem értő és kifejeződő szerződéses nyilatkozatot, hogyha tudjuk, hogy mire adjuk ezt ki pontosan, egyelőre még ezt ne fogadjuk el. A második pontban egyetértek ezzel, itt csak azért röviden, nagyjából azt látjuk, hogy két út van előttünk, de ezt természetesen hosszabban a következő bizottsági ülésre, ami ugye 28-án van, tehát már nem olyan sokára, és leírjuk, hogy vagy a szerződés felmondhatóvá válik, vagy pedig a közigazgatási perrendtartás alapján a teljesítésre kötelezés iránt lehet bírósághoz fordulni a fővárosnak. De nyilván ezt akkor részletesen bemutatjuk majd az anyagba. Amúgy a többi ponttal is egyetértünk a dologgal, tehát ezek alapján készülünk.
Köszönöm szépen, főigazgató úr. A kiegészítést, hát én ugye úgy fogalmaztam meg ezt a javaslatot, hogy ahogy a BKK is azért erre hivatalos pecsétes levélben válaszolt erre a MÁV-héves megkeresésre, hogy egyelőre ez van birtokunkban, és ehhez tudunk viszonyulni. Nyilván, ha az októberi közgyűlésig, vagy akár azt követően a MÁV-hév, vagy az EKM új álláspontot fogalmaz meg, akkor nyilván ahhoz tudunk viszonyulni. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk. Kérem a géppel jelezzék, vagy akár kézfelemeléssel, ha valakinek van. Barabás Rihárd, Párbeszéd, parancsolj.
Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság. Nagyon nagy szeretettel köszöntök én is minden jelenlévőt, és köszönöm az előterjesztéseket. A magunk részéről meg fogjuk szavazni. Lám, milyen nagyszerű, amikor nem Facebookon politizálunk, hanem a város érdekeit védjük. Hadd mondjam el azt is, hogy mélységesen felháborítónak tartjuk, hogy miközben a kormányzat stadionokat tud építeni, repteret tud visszavásárolni, akkor egy látszólag olyan logikailag egyszerű történetet, mint hogy mit kell csinálni a lerohadó hévekkel, nem tud megugrani. A lerohadó héveket fel kell újítani, új eszközöket kell venni, ki kell alakítani hozzá az új megállókat, ez tök egyszerű. Azt gondoljuk, hogy ezt már évekkel ezelőtt, vagy akár évtizedekkel ezelőtt meg kellett volna tenni. A városnak közös érdeke az, hogy kiálljunk a járatcsökkentéssel szemben, úgyhogy a Párbeszéd meg fogja szavazni itt a bizottságban is, és az országgyűlésben pedig költségvetési módosító indítványt fog beadni a tekintetben, hogy legyen forrás a híveknek a fejlesztésére. Köszönöm a szót.
Köszönöm szépen, képviselő úr. Balogh Balázs, Tisza. Parancsoljon, képviselő.
Köszönöm én is a szót. Csak annyit szeretnék én is hozzátenni, hogy a Tiszapárt képviselő is meg fogják szavazni ezt az indítványt. mélységesen elítélünk minden olyan kezdeményezést, ami a fővárosi közlekedés bármilyen visszafejlesztését eredményezni. Sőt, felháborítónak tartjuk, hogy 2024-ben olyan szerelvények közlekednek, ahol hát azt mondjam, hogy nagyon sok ember nem tud európai civilizált módon közlekedni, értsük a kerekesszékeseket, mozgásukban korlátozottakat, kismamákat. Úgyhogy mindenképpen szeretnénk ebbe az irányba mi is tovább menni. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Bicók Péter, szintén Tisza, parancsolj.
Köszönöm szépen, és üdvözlöm a bizottságot én is, és jó munkát kívánok. Alapvetően azt hiszem, hogy közlekedés közgazdasági szempontból számomra azért sokkoló a téma, mert hogy pont a törzshálózatok lennének azok a területei a közösségi közlekedés fejlesztésének, amelyikben nem csak hogy társadalmi érték, de hát pénz van. Tehát, hogy hogyan lehet az, hogy miközben hát Dar es Salaamtól Párizsig, a kolumbiai Medellíntől egészen Tokióig, mindenhol arról van szó, hogy a törzshálózat hogyan tudjuk növelni, és hogyan tudjuk a ráhordást növelni az ügyben, hogy ugyanazzal a fix koszttal, tehát ugyanazzal a infrastruktúrális költséggel számolva, a dinamikus költségek növekedése, hogyan tudnánk ugye az összes költséget ezáltal csökkenteni. Mindemellett meg ugye a társadalmi haszna, hogy az emberek nem szükséges autóba ülniük és autót használniuk. No már most, amikor egy nemzeti kormányunknak az a célja, hogy mindenki vegyen egy autót magának, és ne tudja használni a 450 forintos jeggyel a hévet, akkor azt gondolom, hogy ez nemzeti érdeket sérti, és azt gondolom, hogy ha egy miniszter nem képes, hát egy ilyen, akár hogy mondjam, gazdaságilag rentábilis közösségi közlekedés fejlesztését sem véghez vinni, akkor hát nem egy jó gazda. És már az is felvetődhet szerintem a közgyűlés számára, hogy akár vissza, hogyan kaphatná vissza akár ezeket az infrastruktúrális elemeket. De mindenképpen azt gondolom, hogy pont a nemzeti magyar érdekek lennének azok, hogy ezek az értékek visszakerüljenek, és javítsuk, hogy minden lakosnak, és minden Budapestnek, vagy akár agglomerációban lakónak is lehetősége legyen, hát nem több millió forintot költeni a napi mozgására, hanem csak pár százat. És az a pénz viszont, amit nem költ el, az akkor ugyanúgy az országban maradna, és akár kávézókba, éttermekbe, stb. Költhetné, hiszen nem az olajiparba, vagy az autóiparba kell költenie. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Andrészky Tamás jelentkezett még hozzászólásra, szintén Tisza, parancsolj.
Köszönöm szépen. Én csak szeretném aláhúzni a fontosságát ezeknek a hívvonalaknak. Egy 2023 márciusi utasfelmérés szerint 136 ezer ember utazik naponta, tehát egy átlagos tanítási napon a hívekkel. Ez volt az utolsó teljes körű utasfelmérés. A pandémia előtt 2017-ben ez 176 ezer volt, és ugye a 23 májusában bevezetett országbérlet meg vármegyebérletek által valószínűleg ez tovább emelkedett, ez a 136 ezres szám. A BKK honlapon elérhetőek torlódási adatok a vízből levezetve, és ott látszik, hogy külsőbb területeken, akár a Csepelbelvárosban, Sashalomnál vagy a Gubacsi hídnál is komoly torlódások vannak már jelenleg is, úgyhogy ha itt csökkenne a híveknek a menetrendi elérhetősége, vagy akár a kapacitása, akkor ez ott is megjelenne. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Ezt csak annyi kiegészítést tennék, hogy az előterjesztésben is összefoglaltam, hogy a MÁV-HÉV által a BKK-nak megküldött utasforgalmi adatok azért annyiban csalókák, hogy a MÁV-HÉV a százalékos kihasználtságot azt egy 350 fős elméleti 100%-hoz méri, ami hát egy háromkocsis héven elég nehezen tud előállni, hiszen aki már utazott ezekkel a hévekkel, pontosan tudja, hogy azért négy ember nem biztos, hogy be tud abba a négy fős ülésbe passzírozódni, vagy legalábbis, hogy mondjam, nem mindenki. És ugye állni is inkább azért az ajtók környékén lehet, nem annyira az üléssorok között, ott pedig ajtónként kéne olyan 30 embernek állni ahhoz, hogy azokat a kihasználtsági számokat, amiket a MÁV-HÉV ideálisnak tart, és megcéloz ebben a javaslatában, azt elérjük. Ez egy rendkívüli zsúfoltságot jelent már, és egy alapvetően kényelmetlen utazási körülményeket. Télen azért, mert akkor, hogy mindenki még nagyobb ruhákban van, még több helyet foglal, nyáron pedig azért, mert ezek a vonatok nemhogy nem klimatizáltak, de hát a legmelegebbek talán a Budapesten ma közlekedő tömegközlekedési eszközök közül. Vendégeink közül kérdezem, hogy akár vezérigazgató asszony, vezérigazgató úr, Walter Katalin, BKK, parancsolj.
Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Én csak szerettem volna természetesen aláhúzni, hogy a BKK részéről mi a budapesti mobilitási terv céljainak a megvalósításán dolgozunk. Ennek kritikus eleme a versenyképes közösségi közlekedés, és pontosan tudjuk, hogy versenyképes közösségi közlekedés az csak igazából jó vonzó járművek, jó hálózati kapcsolatok és jó szolgáltatási színvonal egyszerre való jelenlétével megvalósítható. Azt is látjuk, és ezért nyilván teljes mértékben támogatjuk, ez szerintem ez abból is nyilvánvaló volt, hogy milyen választ küldtünk ugye az operatív szinten érkezett megkeresésre. Ugyanakkor egy kicsit, hogy mondjam, abban azért így óvatos lennénk, hogy mit tudunk rövid távon elérni, hiszen ezek komoly infrastruktúra beruházások és jármű beruházások, sőt vásárlás, ugye nem felújításról van szó, hanem új járművekről van szó. Egyelőre semmilyen fronton nem látjuk ugye ezeknek a forrását. Már voltak tavaly előtti évben is egyeztetések, ugye a kormányzat, a főváros, a brüsszeli bizottság bevonásával együtt arról, hogy hogyan tudunk mi a budapesti oldalról abban segíteni, hogy EU-s források elérhetővé váljanak egyébként a HÉV beszerzésre, mert tudjuk, hogy azok eredetileg ugye a helyreállítási alapban voltak tervezve, ugyanakkor azon az időtávon ezek nem befuthatók. Pont ezért született ugye eredetileg olyan megállapodás, hogy a KAF villamosok kerüljenek az RRF, tehát a helyreállítási alapnak a finanszírozásába, hogy a HÉV járművekre a finanszírozás az ICO Plus-ban megjelenjen. Ugyanakkor jelenleg azt látjuk, hogy gyakorlatilag az RRF forrásokra semmilyen kilátás nincsen. Épp ezért mi kezdeményeztük is, hogy a KAF villamosoknak mind a járművek finanszírozása, mind az infrastruktúra beavatkozásoknak a finanszírozása ICO Plus-ból történjen meg. Semmilyen érdemi párbeszéd egyelőre ezekről a forrás témákról nincsen. Tehát ezt csak hangsúlyoznám, hogy szerintem legalább olyan fontos, mint hogy egységesen kiálljon a bizottság amellett, hogy ne legyen ilyen típusú ritkítás. Legalább ilyen fontos az, hogy érdemi előrelépés történjen a konkrét megnevezéséről a forrásoknak, különben a következő, nem tudom, évtizedben nem lesz gyakorlatilag új hív. Köszönöm.
Köszönöm szépen.
Egyet szeretnék kiegészíteni, elnézést. Én ezt ezeken a pontokon mindig nagyon fontosnak tartom, hogy azért azt egészítsük ki, hogy ugyanúgy, ahogy a forráshiányban szenvedő BKV részén eszméletlen sok ember dolgozik azon, hogy operatív napi szinten egyébként működésben tartson egy nagyon sokféle szempontból leamortizált hálózatot. Ugyanúgy egyébként a MÁV-HÉV kollégái minden nap azon dolgoznak, hogy működésben tartsák ezeket a vonalakat. Tehát itt azt nagyon fontosnak tartanám, hogy ez a mindennapok szintjén aztán ne keveredjen teljesen össze, hogy gyakorlatilag milyen munkát végeznek ezek az emberek, és igenis erre nagyon nagy szükség van, mert enélkül egyébként gyakorlatilag a HÉV úgy, ahogy van, leállhat a következő időszakban.
Köszönöm szépen, ez így van. A két ponthoz annyit, hogy egyrésztről valóban a HÉV, még a BKV-s tradíciót tovább víve, de a MÁV legpontosabb és legmegbízhatóbb közlekedési eszköze volt az elmúlt években. Ugye 99% körüli menetrendi megbízhatóságot produkált. Bennem van aggály miatt is, mert ha jól értem, miniszter úr úgy döntött, hogy december 31-ével megszűnik a MÁV-HÉV ZRT, és január 1-től a pályás rész a MÁV pályavasútba olvad bele, ami hát azért, hogy mondjam, okozhat problémákat, míg a MÁV start, mai nevén MÁV start, tehát a MÁV személyszállító ZRT veszi át a vonatoknak az üzemeltetését, tehát mondjuk úgy, hogy mind a vonatok üzemeltetése, mind a pálya üzemeltetése a nagy MÁV-ba olvad be, és ketté válik az eddig integrált vasúti szolgáltatás. Ugye eddig azért, hogy mondjuk szervezeti tradícióit tekintve a BKV-s üzemvitel ment tovább, még ha személyi változások voltak is, ez most fog évvégén megszakadni, tehát ebben nekem vannak félelmeim, hogy ennek milyen eredménye lesz a HÉV megbízhatóságára, de abban teljesen egyetértek vezérigazgató asszonnyal, hogy a MÁV-HÉV dolgozói mindent megtesznek azért, hogy a helyzet ne legyen ilyen rossz, de hát amikor a fővizsgákat elhalasztják, az alkatrészbeszerzések miniszteri jóvágyáshoz kötöttek, és a MÁV működése olyan, amilyen, akkor nyilván ez egy pontig elég. A másik pontjához pedig ugye a MÁV vezérigazgatója ma ugye nem jött el sajnos a MÁV és az EKM a mai bizottság ülésre, de a nyilvánosságban a MÁV vezérigazgatója ma el is mondta, hogy nem lehet kategórikus kijelentéseket tenni a járműbeszerzés finanszírozásáról, hiszen nincsen végleges ICO Plus projektlista. Ami azért tekintettel arra, hogy ez a 21-27-es uniós pénzek felhasználásáról szól, és a ciklus közepén vagyunk 24-ben, az elég nagy baj, hogyha nincsen ICO Plus projektlista. Ugye ezt érezzük szerintem a fővárosi projektek kapcsán is ennek a kötelezettségvállalásoknak a hiányát, de ugye 2027-ig egy hévjárműbeszerzést lebonyolítani úgy, hogy még a tender sincsen kiírva, az azért egy elég nehéz menet lesz ezekből az uniós pénzekből, amik még nincsenek is allokálva a hévek járműbeszerzésére a mai nyilatkozat szerint. Köszönöm szépen vezérigazgató asszony hozzászólását. Vezérigazgató úr, Bolla Tibor, BKV.
Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit a lehetőséget, és kiegészítve vagy hozzászólva Vitéz úrnak a szavaihoz, valóban 2016-ban, amikor döntött a kormányzat a hévek átadásáról a MÁV részére, akkor egyik szempont volt az, hogy egybe maradjon ez a szolgáltatás. Itt vizsgálásra került az is természetesen, hogy a Csepeli Hév csak városhatáron belül végez szolgáltatást, és nyilvánvalóan egy városhatáron belül végzett szolgáltatás az helyinek is minősülhet. Tehát az egyben tartás az nagyon fontos volt akkor számunkra, viszonylag gyorsan az átadás megvalósult, és itt a határozati javaslat 4-es pontja érint minket. Azt tudom elmondani, hogy természetesen minden segítséget meg tudunk adni ehhez. 93 darab TV6000-et és 6001-es szerelvényünk van, járművünk van, tehát elméletileg megoldható a probléma, de ahogy a vezérigazgató asszony elmondta, nagyon-nagyon sok műszaki kérdést kell megoldani. Itt a szélességtől kezdve az áram átalakításáig, és nyilvánvalóan, ahogy jönnek a KAV szerelvények, úgy tudunk mi átcsoportosítani esetleg járműveket. Tehát ez egy a vizsgálatnak a részét képezi, amivel mi felkészültünk, és megadunk minden segítséget. Köszönöm szépen.
Köszönöm, vezérigazgató úr. Igen, én is erre gondoltam az eredeti javaslatnál, hogy a hanoveri villamosok, hogyha felszabadulnak, akkor esetleg őket alkalmassá tenni. Ők azért... vagy ezek a villamosok azért nagyjából ilyesféle üzemben, nem pont ilyenben, de azért Hanoverben, ahonnan vettük őket 20 évvel ezelőtt, vagy most már 23 talán, ott azért egy kicsit hasonló elővárosi vasúti üzemben működtek, mint amilyenre egy szükség lenne, tehát adott esetben érdemes ezt megnézni. Szeretném kérdezni a vendégeinket, hogy Walter Katalin, BKK.
Gyors, minden jó hír az jó hír. Én azért azt hallottam, hogy a MÁV vezetése is tisztában van ezzel a problémával, és nem fogja szétválasztani pálya és jármű szinten a hév üzemet. Tehát én minden esetre utolsó információként azt hallottam, hogy egyben megy be a MÁV startba, csak azért, mert szerintem ez fontos, hogy így lássuk majd a mindennapok szintjén. És még egy, hogy az ICO Plusnak 29 egyébként a végdátuma. Ez csak azért fontos, mert szerintem 27-ig valóban semmi nem levezényelhető, viszont 29-ig azért ezt meg kellene tudni ugrani még.
Igen, hát a MÁV-nál meglátjuk, hogy ez a szervezeti átalakítás milyen eredményeket hoz, ebbe találgatni lehet jelenleg. Köszönöm szépen. Vendégeink közül van-e bárkinek kiegészítése? Főigazgató úr, parancs.
Köszönöm szépen. Én csak egy részéhez a hangulatnak, hogy azért az nem oké, és ebben ne menjünk bele így lelkileg se, hogy majd akkor a főváros megoldja ezt is. Mert itt azért az állam átvállalt közszolgáltatási feladatokat. Ezt neki kell ellátnia. Elvileg rohadt sok pénzt veszel a fővárostól, tehát még el is tudná látni ebből a pénzből. És most kialakul egy helyzet, amit ő keletkeztet meg, és mi persze nekünk az elsődleges feladatunk, hogy a budapestiek ebből ne észleljenek semmit, csak legalább abban az lelki állapotunk legyen ez a dologhoz, egy rohadtul nincsen rendben, hogy a fővárosnak kell megint megoldani a állami közszolgáltatási feladatokat, mint ahogy egyébként már más területeken is csináltuk. Most nem arról szól, hogy ne vizsgáljuk meg, persze vizsgáljuk meg, hiszen meg kell találnunk azt a megoldást, hogyha bármilyen egyoldalú lépést tesz ebben a kormányzat, csak azért ez legyen ott a fejünk előtt, ez nekünk is úgy pénzbe kerül, és tőlünk meg elveszik a pénzünket.
Köszönöm főigazgató úrnak, nincs köztünk vita, meg hát nyilván, hogyha adott esetben oda kerülne a sor, hogy tényleg át is vegyük, akkor nyilván azt a fő állammal kötött megállapodásban valahogy ennek a költségeit érvényesíteni kellene, azt én se gondolom, hogy nem. De mielőtt egyáltalán ilyen felajánlást vagy ilyen tárgyalást tudunk kezdeményezni, azért gondoltam, hogy jó, hogyha a BKK és a BKV megvizsgálja ennek a feltételrendszerét. Déri képviselő úr, parancsolj!
Köszönöm szépen, és a bizottságnak jó munkát kívánok, mert lesz úgy látszik, hogy lesz is. És valójában főigazgató úrhoz szeretnék csatlakozni, mert valójában azért alapvetően egyetértünk a valamennyi ponttal, és bár nem vagyunk a bizottság tagjai, de mindenképpen itt szerettünk volna lenni, hogy a mi véleményünk is becsatornázásra kerüljön. És ahogy említettem, mind a négy ponttal alapvetően egyetértünk, és amire főigazgató úr is felhívta a figyelmet, én egy picit ki is szeretném sarkosítani ezt picit számokban is. Ugye a főváros, ha jól emlékszem, 2024-ben, de már lehet, hogy 2023-ban is nettó befizetője volt az államnak. Jövőre a 75,5 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulást, hogyha jól emlékszem, 90 milliárd forintra szeretné emelni, valamint halljuk az iparűzési adó reformját is, ami azt jelenti, hogy 2024-es bevételi szinten próbálja tartani a 2025-ös bevételi szintet ugye 2025-ben is. Ezáltal valójában elvesz a fővárosi önkormányzattól, és egyébként az elmúlt években, ahogy főigazgató úr is említette, mindenki tud példát mondani, akár közvetlenül a helyi önkormányzatoktól, de a fővárosi önkormányzat esetében is, hogy milyen olyan feladatokat vett át a főváros az államtól, és működtette az állam helyett. Úgyhogy tényleg egyetértünk azzal, hogy vizsgáljuk meg, és nézzük meg a lehetőségeket, de emellé a forrást is biztosítsa az állam, ne pedig elvegye folyamatosan egyrészt a fővárosiaktól, másrészt pedig a helyi önkormányzatoktól. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, képviselő úr, nem mondtam mindenki más, nem említettem, hogy a Demokratikus Koalíció képviselőcsoportjából Déri képviselő úr volt. Köszönöm szépen a hozzászólását. Van a vendégeink közül, ja igen, Keszthely Dorottya, DK szintén, parancsoljon képviselőasszony.
Nagyon szépen köszönöm, én is sok szeretettel köszöntöm a bizottságot, és jó munkát kívánok mindenkinek. Egyetlen egy pontosítást szeretnék a jelenlévő szakértőktől kérdezni a négyes ponttal kapcsolatban. Ugye a KAF villamosoknál a hálózat alkalmassát tételének jelentős tervezési és kivitelezési költsége volt. Tehát szeretném, hogyha esetleg ezt egy kicsit megvilágítanák, hogy ne menjünk emellett a tény mellett, hogy ez egy középtávú megoldást tud lenni, vagy rövidtávú megoldás tud lenni, illetve ne ringassuk magunkat olyan hiú ábrándokba, hogy ez két nap alatt megtörténhet. Tehát, hogyha esetleg ezzel kapcsolatban valami analógiát tudnának mondani, hogy a KAF villamosok esetében például a 13. és a 4. kerületben milyen hálózatfejlesztésre van arra szükség, ennek milyen költsége van, milyen ütemezésben. Tehát, hogyha bármi ilyesmire a szakértők, illetve a városvezetők szeretnének utat mutatni, akkor ennek milyen technikai háttere van. Köszönöm szépen.
Már is megadom a szót, de ugye itt a javaslat arra vonatkozik, hogy a KAF-ok, amik a BKK-s villamoshálózaton állnak forgalomba, az azok által kiváltott régebbi villamosok menjenek adott esetben, ha ezt a vizsgálat alátámasztja a hévre, de vezérigazgató azt mondja, hogy van kiegészítés.
Ezt akartam pontosítani, hogy itt egy másodpercig se higgyük, hogy KAF villamosok fognak Csepelen járni, tehát nem erről van szó sajnos, hanem azt neveznénk versenyképesnek, hogyha a régi hannoveri villamosok újra felújítva, és mindenféle áramállátási és egyéb problémák megoldásával, peronmagasságok, stb. Tehát ez egy komplex dolog, ez legkorábban, tehát most csak nagyságrendet egyáltalán mondjuk 26 végére lehet, hogy el lehetne oda jutni. De sok pénz, idő, és ez alatt az idő alatt akkor persze nem másik hálózatfejlesztési témákkal foglalkozik mondjuk a BKV adott szervezeti egysége.
Itt én ezt az egész javaslatot csak azért tettem, hogy ha adott esetben oda jut a helyzet, hogy a MÁV-HÉV járműgazdálkodása annyit romlik, hogy ilyen levélből még kapunk 2-3-at, és a vége az lesz, hogy már tényleg vállalhatatlan a kínálat szűkülés, akkor legyen a főváros kezében világos alátámasztás és végiggondolás arról, hogy milyen feltételek mellett tudjuk, és persze ennek a finanszírozási része is van, nem csak műszaki vagy jogi, felajánlani azt az államnak, hogy mondjuk a Csepeli Héven a BKV átmenetileg, ideiglenesen átveszi a szolgáltatást. Tehát, hogy legyen a birtokunkban ez a tudás, pusztán erre vonatkozik a javaslat. Vendégeink közül jelentkezést kérek, aki szeretne hozzászólni. Akkor Spón Márton közlekedő tömeg.
Köszönöm szépen, és üdvözlöm a bizottságot. Egyrészt szeretném megköszönni, hogy a bizottság az a közlekedéssel foglalkozó civil szereplőket is meghívta erre az ülésre, és reméljük, hogy egy ilyen nyitottság marad meg a új fővárosi közgyűlésnek a teljes működése alatt. Ugye itt most egy javaslat lett benyújtva négy ponttal, ehhez a négy ponthoz szeretnék röviden észrevételeket tenni. Ugye az első az arról szólt, hogy a főváros fejezze ki az egyetnemértését, és itt rögtön kialakult egy vita ex-főpolgármester helyett nem főigazgató úrnak a hozzászólásával, hogy érdemes lenne megvárni, hogy akkor itt most mik is pontosan MÁV hívnek a tervei. Most megnéztem ezt a szerződést, amit az előző főváros kötött a minisztériummal, illetve a BKK aláírásával, és ebben az szerepel, hogy pontosan az ilyen helyzetek tisztázására 8 napon belül bármelyik aláíró fél összehívhat egy egyeztetést a szolgáltatók vezérigazgatójával. Én azt szeretném megkérdezni, akkor ezt gondolom Walter Katalin BKK vezérigazgatót érinti, hogy ez az egyeztetés össze lett-e hívva, mert ugye 8 nap az talán le is telt a hírek megjelenése óta, illetve szintén ugyanez a szerződés, ez lehetőséget biztosít, hogy ezen az egyeztetésen kicsikarják a miniszter és a főpolgármester közötti személyes egyeztetést 30 napon belül. Azt is szeretném kérdezni, hogy ezzel a lehetőséggel a főváros élte annak érdekében, hogy a helyzet tisztázódjon, és ne csak egy ilyen jó szándékú, majd valahogy az állam biztos megoldja, állásponttal kelljen itt most tárgyalni. A második határozati pont ugye arról szól, hogy vizsgálja meg a fővárosi jogérvényesítés lehetőségeit. Itt most az állami oldali nyilatkozatok kapcsán, hogy ó, nem is biztos, hogy lesz ritkítás, de azt meg egyértelműen tudjuk, hogy jármű az nem lesz, tehát valami biztos, hogy történni fog. Nagyon nagynak látjuk annak a kockázatát, hogy egy bújtatott járatritkítás lesz, ahol csak nem érkezik meg 5 perc múlva a hév, hanem 6-7 perc múlva, és csak nem 6 kocsival érkezik, hanem 3. Itt szintén a főváros és az állam között aláírt szerződés lehetőséget biztosít arra, hogy bármelyik független könyvvizsgálót kérjen fel arra, hogy valóban úgy teljesítenek a szolgáltatók, ahogy azt vállalták. Mindenképpen javasoljuk, hogy ennek a lehetőségét is vizsgálja meg a tisztelt bizottság, illetve a főváros. A harmadik pont ugye arra vonatkozott, hogy a budapesti agglomerációs vasúti stratégia mellett kiálljon a bizottság, amit mindenneműen támogatunk, már csak azért is, mert ez egy nyilvánosan vitára bocsátott stratégia volt, amit így mindenki, így mi is megismerhettünk, és támogatásról biztosíthattunk. Itt ugye fontos arra felhívni a figyelmet, hogy mindeközben a kormány is pont a napokban kijött a saját közlekedési stratégiának nevezett kormányhatározatával, amiben egy szó sincsen a hévről, és álláspontunk szerint a negyedik pontot, a fővárosi szolgáltatók általi segítségnyújtást, ezt ennek a tükrébe kell értelmezni. Tehát elég nyilvánvalóan körvonalazódik, hogy az államnak semmilyen terve nincs a hévekkel. És ez ennek a fényében azért lassan álláspontunk szerint érdemes belátni, hogy már a 2016-os állam részére való átadás is egy stratégiai hiba volt, és azon is el kellene gondolkozni, hogy ez a stratégiailag kedvezőtlen helyzet, ami kialakult, és hogyan lehetne kezelni. Álláspontunk szerint a Csepeli hév kapcsán nem csak azt kéne megvizsgálni, hogy adott esetben a fővárosi szolgáltatók be tudnának-e segíteni, hanem hogy hosszabb távon van-e jogi, finanszírozási, műszaki realitása annak, hogy ezt a hévvonalat a főváros visszavegye, annál is inkább, hogy most ezzel az új tarifa megállapodásnak az aláírásával az utolsó jogi alap is kicsúszott a felek alól, hogy tulajdonképpen az állam miért végez helyi személyszállítást Budapesten, hogyha nem érdekli, nincs érdeke abba, hogy jó minőségbe végezze, stb. Ebbe véleményünk szerint számos jogi alátámasztás is van, akár az, hogy ugye ez egy helyi szállítás, aminek a megrendelési jogát a főváros sose ebbe a most megkötött, illetve még az előző ciklusban megkötött megállapodásba se ruházta át az államra. Most a hévnek a MÁV-stabba való integrációjával az EU-s egységes vasúti térségről szóló irányelv szerint a hév, hogyha ez az integráció megtörténik, elveszíti azt a kizárólagos jogát, hogy ő üzemelhessen hév infrastruktúrán, illetve egyébként ebben a főváros és az állam által megkötött egyességben van egy olyan pont, ami alapján feltételezhető legalábbis, hogy az állam a hévvonalakhoz hozzáférést biztosít, mármint az infrastruktúrához hozzáférést biztosít a főváros szolgáltatóinak a számára. Nem biztos, hogy ez volt a szándék, amikor ezt a szerződést aláírták, de hát ez van aláírva. Úgyhogy ennek a lehetőségeit mindenképpen javasoljuk megvizsgálni, annál is inkább, hogy azért a fővárosnak van tapasztalata abban, hogy szorult finanszírozási helyzetbe is járműcserét hajtson végre, ez ugye a busz üzletágba pár, hát lassan már egy évtizeddel ezelőtt megvalósult. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Főigazgató úr, és aztán, ha a vezérigazgató szólnak, van még parancsol.
Köszönöm. Szerintem nem vita volt az egyes pont kapcsán, én csak arra hívtam fel a figyelmet, hogy nehogy már a MÁV-HÉ forgalmi osztályának egy levelét tekintsük menetrendnek. Tehát ennyi volt csak a mondatom, amiben azt írják, hogy legyen egy személyes egyeztetés, mert majd nekik október 10-ig kell a megrendelő fele felterjeszteni valamit. Ugye október 10-ig elmúlt, a mai nyilatkozat alapján valószínűleg nem terjesztettek fel semmit. Nekem csak erre irányult a mondatom, hogy azért a forgalmi osztály e-mailjét innentől kezdve elkezdjük, most nem leértékelve őket, de azért mégiscsak azért ezt a vezérigazgatói szinten kellett volna megtenniük. És azt remélem, hogy akkor ebből, ahogy elnök úr az elején mondta, elkezdődött egy kitáncolás. Az persze tök jogos kérdés, azért ezt mindannyian tudjuk, hogy ettől még, hogyha nagyon mérgesek leszünk itt most együtt, biztos nem lesz több hív szerelvény. Az talán, hogy nagyobb figyelem lesz, és hogyha itt tényleg karbantartási problémák vannak, akkor csak fölpörgetik ezt a részét a beszerzésnek. Az egy jogos felvetés, ezt nyilván a kollégáink figyelni fogják, hogy ahogy talán ön mondta, hogy bújtatott járatcsökkentés elkezdődik-e, ezt akkor majd figyelnünk kell. Ugye most még csak ilyen feltételezéseink vannak ennek kapcsán. Tehát szerintem ettől még persze elfogadhatja a bizottság ezt az egyes pontot, csak azért ne egy MÁV forgalmi osztálylevelet terjesszünk már föl a közgyűlés számára, mint amivel nem értünk egyet, de nyilván ezt is meg lehet tenni. Én csak arra hívnám fel a figyelmet, tényleg lehet kezdeményezni mindennek a visszacsinálása, csak a ezer forrás szerkezet, amiben a fővárosi önkormányzat jelenleg van, ez a napi működés likviditás menedzsmentjével biztosítható. Hogyha erre magunkra rántunk, és szerintem lehet, hogy holnap azt mondaná a kormány, persze, csináljátok ezt is, meg az egészségügyet is, oldjátok meg. Ettől még nem fognánk tudni pénz nélkül megoldani ezeket a területeket, csak erre irányult a figyelemfelhívásom. A BAF kapcsán meg hát annyira egyetértünk, hogy még FKT keretében együtt dolgoztunk, és akkor, sőt, FKT is szerintem közgyűlési határozat is van róla, hogy támogatjuk ezt, tehát mind a két fórumon ebben volt egyetértés, ezért nem is tértem rá erre ki, mert hát ez triviális a jelenlegi városvezetés számára.
Köszönöm. Én két dolgot hagyj kérdezek vezérigazgató asszonytól ez alapján. Az egyik, hogy ugye láttam a levelezésben, hogy itt egy időpont egyeztetés így kért a MÁV-hé, aztán haladékot kért a békek, hogy ez megtörtént-e, vagy a szerződés szerinti folyamat elindult, amire a közlekedő tömeg utalt, illetve most ugye főigazgató úr másodszorra mondta, hogy hát a MÁV-hévnek ezt a levelét, ezt még ne vegyük véglegesnek, bár azért főpolgármester úr is elég határozottan fogalmazott a különböző posztjaiban ennek kapcsán. De ugye az államtitkár úr azt is pénteken valahogy a nyilvánosság elé tárta, hogy itt augusztusban is volt egy levelezés a MÁV-hév és a BKK között. Hogyha erről is kérhetnénk némi információt, hogy ennek mi volt a háttere, és még annyit hagyd tegyek hozzá, ez nem kérdés, bújtatott ritkítás ügyben, hogy ez bennem is fölmerült, és éppen ezért a konkrétan a MÁV-hé levelében foglalt néhány vonatot személyesen is megnéztem, és egyelőre 6 kocsival járnak, illetve a sűrűbb menetrend, a jelenlegi hatályos menetrend szerint. Ez múlt heti helyzet. Ami azt is mutatja, hogy jelenleg van elég jármű. Tehát ugye mielőtt itt teljesen internalizáljuk ezt az értelmezést, hogy nincs elég jármű, azért nem lesz elég jármű, mert lejár a vizsgája némelyiknek. Amit azért azzal is el lehet kerülni, például, hogy a szükséges fővizsgákat elvégzik. De jelenleg ez a ritkítás se bújtatva, se nem bújtatva nincs bevezetve, jelenleg van elég jármű ennek a menetrendnek a fenntartásához. A helyzet romlásáról ír a MÁV-hév, amit illene elkerülni egy felelős üzemeltetőnek. Vezérigazgató asszony.
Talán az utolsó ponttal kezdeném, ugye pont a jobb integráció miatt a Budapest Go-ban a hév menetrend, illetve a járatok elérhetők. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem első lépésként nem kell független könyvvizsgálóhoz mennünk, hanem egyébként Budapest Go-n keresztül is ezt tudjuk majd ellenőrizni, és természetesen fogjuk ellenőrizni. A másik, és ez egy kicsit átvisz a másik kettő témára, ugye az egyik az az augusztusi levelezés. A MÁV hév, a MÁV start, és ugye most még Volánbusz, illetve a BKK között, hála Istennek, operatív szinten rendszeresen van egy szakmai egyeztetés, levelezés, stb. Ezeknek normál esetben nem kell vezérigazgatói szintre érkezniük, akkor leállna az élet. Tehát én nagyon remélem, hogy egyébként itt most, hogy mondjam, itt a fejlemények tükrében nem az történik, hogy mostantól minden levél gyakorlatilag iktatott vezérigazgatói levélként jön, mert akkor leáll az élet. Az augusztusi levél az arról szólt, akkor ők még nem terveztek semmit. Tehát az augusztusi levél egyszerűen azt mutatta, hogy minden megy tovább, ahogy eddig van. Ehhez képest jött egy október 3-ai új levél, ami más információt tartalmazott, és amire mi természetesen ennek megfelelően reagáltunk. Én azt szeretném most kérni, hogy, és nem, ja, bocsánat, és az utolsó kérdésre a konkrét válasz, mi azt a megbeszélést lemondtuk, és én úgy gondolom, tehát, hogy nem történt meg az a szakmai, mert miről, tehát erre válaszoltunk világosan, hogy kérjük szépen az új javaslatot, hiszen itt nincs miről egyeztetni, nem a mi feladatunk, hogy megmondjuk, hogy a jobb vagy a bal kezünket vágjuk le. És szerintem így most a bizottsági várható döntések után, és az elmúlt hét kommunikációja alapján én arra számítok, illetve a ma reggeli egyébként már vezérigazgató interjú alapján, mi megkeressük őket hivatalosan, és egy új hivatalos, végleges javaslatot fogunk kérni, hogy a decemberi menetrend akkor hogy néz ki, és szerintem azok alapján kell eldönteni, hogy van-e perma szükség további eszkalációra itt a különböző megállapodások szintjén, vagy pedig egyelőre normális menetrenddel indul újra a HÉV menetrend, és akkor nyilván továbbra is persze fontos, hogy ezt ellenőrizzük. Ettől függetlenül kulcs, hogy az alternatívákat szerintem megvizsgáljuk, illetve hogy a forrás témára továbbra is felhívjuk a figyelmet.
Köszönöm szépen vezérigazgató asszonynak. Kérem, hogyha majd bejön az EKM-től új tájékoztatást, akkor a városvezetés mellett ezt a bizottsággal is ossza meg. Magyar Közlekedési Klub jelentkezett, Feld Márton, parancsoljon.
Napot kívánok, köszöntök nagy szeretettel mindenkit. És szeretném elnök úrnak Spon Mártonhoz hasonlóan megköszönni a lehetőségét annak, hogy szakmai szervezetként is itt elmondhatjuk a véleményünket. Remélem, hogy ebből rendszer lesz, és máskor is lesz erre lehetőség. Ígéreteket az előző ciklus indulásakor is kaptunk erre, akkor ebből nem nagyon lett semmi. Remélem most, hogy ez máshogy lesz. A mostani helyzettel kapcsolatban, amiben vagyunk, ugye a különböző nyilvános felületeinken is rengetegszer kifejeztük az aggodalmunkat, és szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak most, hanem már az idei év elején is, amikor szintén volt már egy járatritkítás, tehát most már második ilyen körnél tartunk, hiszen látszott az a HÉV-ek fővizsgadataiból, rendelkezésre állási számokból, hogy itt baj lesz, és ez a baj csak tovább fokozódni fog. Ennek ellenére azt látjuk, és ez persze minden szintjén igaz a közlekedés politikának, hogy a kormányzati szereplőknek, az érintett kormányzati szereplőknek igazából semmilyen stratégiája nincs. Tehát ilyen formán, én még ebben a teremben emlékszem, voltam még 10x évvel ezelőtt, amikor ilyen Hagyó Miklós féle járatritkítások voltak, akkor végig gondoltabbnak és koncepciózusabbnak érzékeltem a döntéshozó oldali hozzáállást. Ha csak az elmúlt egy hétnek a különböző nyilatkozatait nézzük, ugye miniszter úr is megnyilvánult, közlekedési államtitkár úr is, a különböző vezetők, még akik hivatalban vannak, ők is megnyilvánultak, és ezek abszolút nem konzisztensek. Ebben az esetben én azt, ami szerintem a főváros számára releváns ebből, az mindenképpen az összefogás igénye. Tehát ugye itt van ez az elég sok frakcióval bíró közgyűlés. Én arra kérem az összes, vagy hát mi arra kérjük a képviselőket, hogy az ilyen különböző pártpolitikai megközelítésen túl mindenképpen fogjanak össze, és egy közös koncepciót közös erővel képviseljenek a kormánnyal szembe, hiszen itt a HÉV-ek közlekedés az nem egy jobb vagy baloldali kérdés, hanem az masszívan a budapestiekről szól. A TV6000-es villamosok bevetése kapcsán, ugye ezt az ötletet mi vetettük föl néhány nappal ezelőtt, de ennek már azért van előélete, tehát korábban is már, amikor az első ritkítási történet volt januárban, és ezt különböző informális szakmai fórumokon megfuttattuk. Azzal kapcsolatban ugye csatlakozni tudok az előttem szólókhoz egyébként minden tekintetben. Itt is két dolgot emelnék ki. Az egyik az az, hogy nyilván, hogyha ide jutunk, én nem szeretném, hogy idáig eljussunk, hiszen alapvetően a meglévő járműparkot kéne olyan állapotba hozni, hogy az menjen. De ha eljutunk, akkor nyilván itt is az egység fontossága az, amit szeretnék kiemelni, illetve az, hogy az üzemeltető cégek, tehát mind a BKV, mind a MÁV, HÉV álljon konstruktívan a kérdéshez, és ne legyen ebből egy ilyen kivagyisági kérdés, hogy hát mi dolgom nekem a te járműveddel, és vice versa, hiszen abban az esetben, hogyha nem lehet a 60 éves járművekkel már tovább biztosítani, akkor nyilván ezekkel kell valahogy ezt a kérdést megoldani. Amihez még hozzá szeretnék szólni, azok a távlati képzelések, tehát ez a BABS és mi lesz a hívekkel távlatilag történet. Kicsit persze furcsa érzése van az embernek, hogy a jövőről beszélgetünk egy ilyen helyzetben, amikor holnap se tudjuk, hogy mi lesz. De amit látni kell, hogy egyrészt az alapkoncepcióval maximálisan egyetértünk, tehát az, hogy a hívekből egy regionális gyorsvasút legyen, és megépüljön az a központi alagút, amely összeköti a Ráckevei, Csepeli, illetve a Szentendrei híveket a város fontos csomópontjai alatt, ez egy fontos dolog. De van egy pont, amiben viszont nem egészen értünk egyet a meglévő koncepcióval, ezt évek óta számtalanszor elmondtuk. Úgy gondoljuk, hogy az a műszaki keretrendszer, amely föl lett állítva a hívek továbbfejlesztésére, az gyakorlatilag a törzshálózat, a nagyvasúti törzshálózattal azonos műszaki elvárásokat támaszt a hívekkel szemben, ETCS, egyéb dolgok jelennek meg. Ezekkel az a baj, hogy egyrészt nagyon drágák ezek a dolgok, másrészt a hívekkel nem szükségesek, harmadrészt olyan előnyöket akadályoznak meg, amelyet egyébként más megközelítéssel el lehetne érni az utasok, illetve más közlekedők számára. Az MKK úgy gondolja, hogy mind a mellett, hogy természetesen ez a gyorsvasúti irány és az alagút megépítése fontos, a híveket közúti vasúti környezetben kell fejleszteni, ami még egyszer mondom, és direkt kerülem a villamos szót a hosszú távú dolgok tekintetében, mert nem az ilyen lassan menő piros lámpánál megálló, 300 méterenként megállóval rendelkező rövid járművekről beszélünk, hanem arról, hogy azok a hosszú járművek, 110 méteres járművek, amelyek a híveket távlatilag is nagyjából ebben a méretben ki fogják szolgálni, azok ugyanúgy tudnak működni akkor is, hogyha jobban tudnak a járművek fékezni, és hogyha a csomópontban nem a vasúti jelző ad zöldet a híveknek, hanem egy közúti jelző lámpa. Ugye ezzel egyre sokkal olcsóbbá tehető a projekt. Nagyon fontos látni, és ez két szempontból is érdekes, az ikoplista, ugye, amit már többen is említettek előttem. Persze nem tudom, hogy az elmúlt egy hétnek a különböző ilyen eseményei után mennyire releváns az, ami az ICOP Monitoring Bizottságban szakmai szervezetek elé lett tárva, de abban ugye legutóbb az volt, hogy csak a Szentendrei hévre vennének azt hiszem 12 darab járművet. Na most ugye ez egyrészt azért tanulságos, mert az a darab ár, amit becsültek erre, az valami egészen brutális, ami közel 7 milliárd forint per jármű, miközben ugye közúti vasúti járműveket, hogyha nézzünk, és hasonló hosszban 110 méteres hosszra vetítjük ki, akkor az 4-5 milliárd forint körül tud megállni, ma nyilván pontos műszaki kialakítástól függően. És itt 70-es, 80-as jármű darab számok vannak, azért érezhető, hogyha csak 1 milliárd költségkülönbség van per jármű, az is már mekkora pluszköltségeket jelent, és nyilván ennek infraoldali többletköltségei is vannak. Illetve ami egy fontos dolog, az a híveknek az elvágó hatása, ami egy komoly probléma az összes hévvonalon, főleg ott, ahol valamilyen nagyon sűrűn lakott területen mennek, ugye Soroksár, Békásmegye, Csillaghegy, illetve különösen Csepel esetében, hogyha ott nem ez az ilyen ETCS automatikus ilyen logika valósul meg, hanem alapvetően közúti vasúti forgalomirányítás van, akkor a keresztező forgalom helyzete úgy javítható, hogy a híveké meg nem romlik. És szintén fontos azt is látni, hogy a jelenlegi koncepció nem kezeli annak a két nagy lakótelepi centrumnak a problematikáját, ugye Óbudáét, illetve Pest Erzsébetét, amely lakótelepi centrumok odébb vannak a hévtől. Ugye ez egy tipikus budapesti probléma, hogy a lakótelepeinket úgy építettük meg, hogy a metró mindig két busz megállóval előtte ér véget. Tehát a Mexikói út, az Őrsvezértér, stb. Sorolhatnám. Nem érdemes ezt a hibát újra elkövetni, ha közúti vasúti logikával működik a történet, akkor annak az elvi lehetősége is fennáll, hogy a részben most is létező Pest-Erzsébeti, vagy részben most is létező óbudai villamos hálózatnak bizonyos járatait is be tudjuk kötni ebbe az új központi alagútba, és akkor ezeket a nagy lakótelepeket sokkal jobban ki lehetne szolgálni. Egyébként ugye tudomásunk van arról is, hogy a főváros is tervez új villamosokat vásárolni, egy újabb, ugye a KAF tender, nagy öröm, hogy sikerül lehívni ugye az összes járművet. Villamos, nem, azt csak azért mondom, nem az előkészítés. Értem, köszönöm szépen, ez egy igazgatószony kiegészítése, tehát nem a jövő tenderére, hanem a mostanira mondom, ami a KAF-val van, igen. Jó, igen. Szóval, hogy örülök, hogy a kafokat sikerült lehívni, de nyilván kell újabb is. És célszerű átgondolni, hogy akár ezt a tendert lehet úgy kiírni, hogy akár a hívnek a távlati járművei egy ilyenből lehessenek lehívva. Nyilván a szükséges hosszal, a szükséges szélességgel, ami a hívek számára fontos. Úgyhogy én amellett, hogy ismét hangsúlyozom, hogy mi is egyetértünk a BAFS-nak az alap céljaival, és jelenleg nem abban látjuk nyilván a problémát, hogy a BAFS rossz lenne, vagy problémája lenne, nekem a kormányzatnak a koncepciótlansága miatt nem történik semmi. Amellett ezt a kiegészítést mindenképpen tennénk, és kérjük arra a fővárost, illetve az illetékes szervezeteket, hogy ennek az útnak a műszaki lehetőségeit vizsgálják meg. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Én most a HÉV biztosítási módjairól szóló hosszú távú vitában nem vesznék el. Értem az észrevételt. Nyilván ez alapvetően azért a MÁFÉV, mint üzemeltető hatáskörébe fog tartozni, hogyha hosszú távon ők fejlesztik ezt, vagy az állam fejleszti ezt a vonalat. Képviselő úr jelezte még, hogy Porcsár Áron Tisza részéről, hogy még szeretnék kiegészítést tenni. Képviselő úr, bármelyik vendég mikrofonnál parancsolj.
Köszönöm a szót, én is üdvözlöm a tisztelt bizottságot, csak annyival szerettem volna kiegészíteni, reflektálva a főigazgató úrra, hogy abszolút egyetértek, hogy fontos, persze mindig érdemes B-terveket készíteni, hogy lehet megoldani, de a jelenlegi költségvetési korlátok ennek szinte alig adnak lehetőséget, és nem a fővárosnak lenne ez a felelőssége, hogyha már 16-ban átvállalta a kormány. Illetve a szakértők véleményeire is hagyatkozva, itt is volt szó a pártpolitikáról. Én bevallom, szintén lehet egy kicsit zöldfülű vagyok, de most veszek részt először személyesen egy ilyen bizottsági ülésen. És rögtön szembetűnő volt az, hogy a kedves fideszes képviselőtársaink hiányoznak. Na most a közgyűlésben vagyunk 32-en, 33-an, egy 1,7 millió fős városra, fejenként 50 ezer embert képviselünk. Na most ebbe a bizottságba, bocsánat, a közgyűlés felhatalmazza ezt a bizottságot, hogy végezzen szakértői munkát a fővárosiak érdekébe, szóval akik itt ülnek, még több embert képviselnek fejenként. És nem tudom, hogy milyen indokkal vannak távol a képviselőim, bizonyára a jövőben lehet, hogy mi is indok esetén távol fogunk maradni, de az, hogy rögtön egy olyan ügybe, ahol a fővárosnak, vagy a képviselők többségének problémái vannak a kormánynak, vagy egy fideszes miniszternek az intézkedéseivel szemben, azt nagyon szomorúan látom, hogy a fideszes képviselők nincsenek itt, hogy megosszák az ő véleményeiket, hogy ők is részt vegyenek egy ilyen szavazáson. Szerintem ez is mutatja azt az értékrendet, amit remélhetőleg minél többen módosítani fogunk majd, mert nekünk tényleg elsődlegesen a budapestieket kell szolgálnunk, aki ebbe a teremben ül, aki ebbe a bizottságban benne van, nekik őket kell szolgálniuk, és nem a pártjukat, nem a miniszterüket vagy a kormányukat, hanem elsődlegesen a budapestieket. Erre kaptak felhatalmazást, emiatt képviselnek fejenként 50 ezer embert. Köszönöm.
Köszönöm szépen képviselő úrnak. Én annyit tudok kérdezni, hogy felém más irányú hivatalos elfoglaltsága miatt csak Tüttő Kata jelezte, hogy nem tud részt venni a bizottság ülésén, a két másik hiányzó felém ilyen jelzést nem tett. A hozzászólások végére értünk, ha más jelentkező nincsen. Nem tudom, van-e más részéről jelentkezés vendégeink közül, főigazgatók, tagok, nem látok ilyet. Akkor a vitát ezúton lezárom. Köszönöm szépen mindenkinek a konstruktív hozzászólásokat, azoknak a képviselőknek, akik nem tagjai bizottságnak is, hogy részt vettek ezen a vitán, a civileknek, a cégvezetőknek, hogy eljöttek. Sajnálom, hogy a MÁV, illetve az Építési és Közlekedési Minisztérium nem tisztelte meg a fővárost azzal, hogy egy ilyen szakbizottsági ülésre jöjjenek, még hársfateát is főztünk pedig. Remélem, hogy legközelebb megtisztelnek bennünket azzal, hogy eljönnek, ha már egyébként szerződéses kapcsolat is van a főváros és a MÁV csoport, illetve az EKM között, és ahogy erre talán a közlekedő tömeg utalt, ugye van ennek egy hivatalos egyeztetési rendje is, amiben azt hiszem belefért volna, hogy egy ilyen bizottsági ülésen részt vegyenek. Köszönöm azoknak a képviselőknek és bizottsági tagoknak, akik egyetértően hozzászóltak, ha jól értettem, gyakorlatilag egy... tessék? Ja, igen. Egy gyakorlatilag egyöntetű támogatás volt a határozatok érdemi részét illetően, de ezt már nyilván a szavazásnál meglátjuk. Én annyit szeretnék előre bocsájtani, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy egy ilyen helyzetben, amikor azért a közvélemény figyelme erre a témára összpontosul. Most akár pecsétes levél jött, akár e-mail jött, emberek tízezrei legalább, de akár százezreinek a figyelmét fölkeltette ez az ügy. Én, ahogy mondtam is, most elmentem megnézni a híveket, hogy mi a jelenlegi valós helyzet, és elég sokan megállítottak az utasok közül, hogy milyen jó, hogy ezzel foglalkozunk és kiállunk ebben az ügyben, mert egyébként milyen elviselhetetlen a szolgáltatási szint ezekkel a régi járművekkel. Tehát azt gondolom, hogy igenis tartozunk a budapesti hévutasoknak, akik ugye többségben vannak, a hévek bár elővárosi funkciót látnak el, de azt hiszem 70% körül az utasaik Budapesten belüli utasok, akik a békásmegyeri lakótelepről, Cseperről, a 16. kerületből, vagy éppen Pesterzsébetről, vagy Soroksáról használják a híveket. Tehát ez egy alapvetően nagy többségében budapestieket kiszolgáló közlekedési mód, még ha a MÁV is tartja fönn. A Budapest bérlet megállapodás miatt ugye valamilyen módon a főváros is részt vesz ennek a finanszírozásában, még ha csak áttételesen is. Tehát azt gondolom, hogy nem szabad abba belenyugodnunk, akár e-mailben jön, akár pecsétes levélben jön, akár Lázár János Facebookján látjuk, akár én nem tudom, hol üzenik meg, hogy csökkentse és szűkítse a szolgáltatási kínálatot és színvonalat a magyar állam, miközben egyébként oly sok másra azért jut pénz. Ugye látjuk azt, hogy nem csak a jövőben vannak 1000 milliárdos tervek autópályákra, hanem jelenleg is, csak az elmúlt néhány hétben 1000 milliárd forintnyi gyorsforgalmi úthálózati fejlesztést döntött el a kormány, és akkor most én nem is megyek át más ágazatok költéseire, mint ahogy ez Barabás képviselő úr tette. Tehát én azt gondolom, hogy bőven a közlekedési ágazaton belül is megfelelő prioritásokkal már lehetett volna forrást találni a hívek felújítására és jármű cseréjére. Szerintem fontos az, hogy a fővárosi közgyűlés ebben az ügyben minél nagyobb többséggel kiálljon, és jelezze a kormány felé, hogy ez így nincs rendben, és ez így nem mehet tovább. Erre vonatkozott a javaslatom, és ez alapján kérek majd róla szavazást, de előtte még Barabás képviselő úr ügyrendben kért szót, parancsoljon.
Köszönöm a szót. Aki küldött anyag alapján azt gondoltam, hogy lesz egy egyebek, de most azt mondják a többiek, hogy nem lesz, úgyhogy azt gondoltam, hogy lesz.
Csak a szavazás után.
Ja, jó, oké, ez nem volt egyértelmű, akkor majd ott elmondom.
Ez előterjesztő zárszó volt a szavazás előtt.
Oké, köszönöm.
Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgyhogy szavazni fogunk, kére bárki pontonkénti szavazást. Ilyet nem látok, akkor egyben szavazunk a 4 pontról. Kérem, szavazzanak. Köszönöm szépen. 8 igen, egyhangulag a szakbizottság támogatta a benyújtott javaslatot a hévjárat ritkítások elutasításáról, illetve a hévek fejlesztésével kapcsolatban. Ennek a végrehajtását akkor a városvezetéssel közösen meg is kezdjük. Köszönöm szépen. És valóban, ahogy képviselő úr utalt rá, egyebek napirendünk következik. Parancsoljam.
Köszönöm a szót. Nem tudom, hogy elnök úr mit szeretett volna egyebekben. Én egy egészen apró, de azért mégiscsak szimbolikus dologra szeretném felhívni a figyelmünket. Ez egy klímavédelmi bizottság. Szerencsés volna megfontolni, hogy műanyag vizeket ne szolgáljunk fel. A budapesti csapvíz kiváló minőségű. Javaslom, hogy mutassunk példát, és kancsóban igyunk vizet. Köszönöm szépen.
Főjegyző úr jelen van. Szerintem a főpolgármesterőt is ismeri. Képviselő úr, úgyhogy át fogjuk adni ezt. Köszönjük szépen az észrevételt. Én egyebekben annyit szerettem volna elmondani, de már utaltam rá az előbb is, hogy egyrésztről, ha már ilyen nagy érdeklődés van, ezt kihasználom arra, hogy elmondjam azt, hogy szeretnénk egy aktív szakbizottsági munkát végezni itt a Klímavédelmi Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságban. Alapvetően azt a munkarendet fogom javasolni, fogunk ettől eltérni egész biztosan, de hogy a hóvégi üléseket azt amennyire csak lehet próbáljuk meg a közgyűlési erőterjesztések átbeszélésére, kibeszélésére fordítani, azért abból mindig van, ami ezt a témakört érinti, és általában a közgyűlés előtt néhány nappal vannak azok a bizottsági ülések, és amikor csak van témafölvetés, akkor pedig így hóközi jelleggel, körülbelül így a hónap középső hétfőjén, két héttel a közgyűlés után és előtt tartsunk szakbizottsági ülést, ahol pedig adott esetben, hogyha a városvezetés hoz a közgyűlésre később kerülő anyagot koncepcionális szinten, azt is meg tudjuk vitatni, de egyéb felvetésekre is sor tud kerülni. Én azt remélem, hogy a városvezetésre egy olyan típusú együttműködése a közgyűlésnek és benne a bizottságoknak ki tud alakulni, ahol a bizottságok érdemben elő tudják készíteni, részt tudnak venni a különböző olyan anyagok előkészítésében, amik aztán azt segítik, hogy a közgyűlésen ezek végül többséget kapjanak a mostani fragmentált politikai viszonyrendszer mellett vagy annak ellenére is. Úgyhogy ennek a szellemében szeretném megkezdeni a munkát. Én köszönöm mindenkinek, aki eljött erre a mai bizottsági ülésre. Szeretném külön felhívni a vendégeink figyelmét, hogy a jelenléti ívet távozáskor kolléganőmnél, Fekete Dóránál írják alá, hogy a jegyzőkönyv tudja tartalmazni azt, hogy kik vettek részt ezen a mai bizottsági ülésen. Ezzel, hogyha más hozzászólás nincs, akkor a bizottsági ülés lezárjuk. Október 28-án hétfőn 11 órakor találkozunk a következőn. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljöttek.